Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Kun Bernadett pszichológus volt. Bernadettel az új könyvéről is beszéltünk, ami Munkafüggők az önkizsákmányolás lélektana címmel jelent meg, emellett viselkedési addikciókról, addikciókról ugyan blokk, munkafüggőségről, nem meglepő módon, és a zsanló témákról.
Köszi szépen, és egyben szia Bernadett, üdvözlünk itt a Vénusz Projekt Podcastben. Az ELTE klinikai pszichológia és addiktológia tanszékének vezetőjeként foglalkozol munkafüggőséggel is. Erről jelent meg a közelmúltban egy könyved. Első körben arra kérnénk téged, hogy mesélj egy kicsit a karrieredről, hogy hogyan jutottál erre a területre.
Sziasztok, és nagyon köszönöm a meghívást. Engem már az alapképzésben, a pszichológia alapképzésben elkezdett foglalkoztatni az addiktológia területe, de akkor még főleg a szerfüggőség volt előtérben így a kutatásokban, az előadásokban, amikre bejártam, és nagyon izgalmas terület volt ez, hogy vajon mi vezethet el oda, hogy valakinél kialakul egy szeraddikció. És ott volt ez az ELTE-n történt, és ez a program, amit úgy hívtak, hogy drogprevenció program, ez egy ilyen plusz elvégezhető 12 tanegységes program volt, ez Demetrovics Zsolt vezette, és ő dolgozta ki ezt a programot, aki később aztán a témavezetőm is lett. Itt ezen a programon nagyon sok izgalmas tárgyunk volt, gyakorlati és elméleti egyaránt, és sokat tanultam így az addikciókról, és utána az volt bennem a vágy, vagy arra jutottam, hogy szívesen foglalkoznék ezzel mélyebben. És aztán úgy alakult az életem, hogy amikor lediplomáztam és pszichológus lettem 2005-ben, akkor Nemzeti Drogmegelőzési Intézethez kerültem, Demetrovics Zsolt asszisztenseként, illetve Felvinci Katalin vezette akkor az intézetet, meg Topolánszki Ákos, így felváltva egyik évben, így másik évben úgy, ennek nyilván megvoltak az akkori egyébként politikai okai is, és ott más projektekbe is bele tudtam kóstolni, és így tulajdonképpen a drogprevenció lett ez az irány, de hogy közben elkezdtem a doktori képzést az ELTE-n, a pszichológiai doktori iskolában, és akkor még mindig a szerhasználat érdekelt főleg, és azzal foglalkoztam, hogy megvizsgáljam, hogy bejön az érzelmi intelligenciának milyen szerepe van abban, hogy valaki esetleg több szert használ, többet iszik, vagy drogokat használ, vagy esetleg magában az addikcióban ennek milyen szerepe van, és ebből írtam a doktori disszertációmat később, de közben Demetrovics Zsolttal már egyre többet kezdtünk el foglalkozni az úgynevezett viselkedési addikciókkal, ami így nagyon dinamikusan jött be az addiktológiai területre. Tehát látszódott már akkor, ugye a 2000-es évek elején, közepén, hogy ez egyre fontosabb, és egyre több embert érint ez a probléma, vagy ez a problémakör, és arra gondoltunk, tehát tulajdonképpen az lett ennek az érdeklődésnek egy fontos eredménye, hogy az úgynevezett az addiktológia alapjai című kötet sorozat, ami 4 részes, ennek a 4. kötete az már kifejezetten a viselkedési addikciókról szólt, és ezt közösen szerkesztettük Demetrovics Zsolttal, és ez 2010-ben jelent meg. És ennek a kötetnek a munkája arról szólt, hogy így hát minél jobban, mélységében áttekintsük, hogy mik azok a viselkedési függőségek, amik ugye olyan függőségek, amikor nincsen semmilyen szer, tehát se alkohol, se nikotin, se kávé, se drogok, illegális vagy legális szerek, hanem egy teljesen átlagos, vagy akár kívánatos viselkedés mentén alakul ki az addikció, Ez lehet akár az internetezés, a testmozgás, a szex, az evés, a munka, és tulajdonképpen ezekkel elkezdtünk így foglalkozni, és aztán kutatások szintjén is elkezdtünk ezekkel foglalkozni, és a munkafüggőség pedig úgy bontakozott ki ebből nálam az én munkásságomban, hogy azt vettem észre, hogy ez mennyire elhanyagolt a többi viselkedési addikciók között. Tehát sokkal kevesebb kutatás jelent meg, sokkal kevesebbet tudtunk erről a szakirodalom alapján, és a klinikai munka során is ez kevésbé jelent meg. Ennek nyilván nagyon sok oka van még. Szóval ez már egy ilyen komplex kérdés, hogy ez mitől lehet. Ez tényleg összefügghet azzal, hogy mennyire ismerik el ezt függőségként, mennyire ismerik el ezt betegségként, vagy ez pont, hogy egy jó dolog, vagy akár azzal is összefügghet, hogy nehéz szétszálazni más problémáktól, hogy akkor ez most munkafüggősége, vagy kényszerbetegség, vagy kiégés, vagy munkahelyi stressz. Szóval ennek nagyon sok oka lehet, de hogy pont ettől is izgalmas nekem, és hát akkor egyre inkább ezzel kezdtem el foglalkozni, és hát így kezdtünk közös kutatásokba, és aztán most már nagyon sok, hát párhuzamosan zajló kutatás van ezen a területen.
Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki addig, amíg el nem kezdtem a munkásságodat tanulmányozni, azt gondoltam, hogy a munkafüggőség csak egy ilyen a köznyelven használt kifejezés, és nem egy valódi függőség. Tudnál egy kicsit arról beszélni, hogy akkor ezek szerint, sőt nem is tudtam igazából arról, hogy vannak viselkedési függőségek. Tudnál egy kicsit mesélni arról, hogy akkor mit nevezünk pontosan függőségnek, és hogy hogyan definiáljuk a viselkedési függőségeket, amiről ugye az előbb egy picit már beszéltél, és hogy hogyan definiáljuk a munkafüggőséget.
Uh-huh. Igen. A viselkedési függőségek úgy tűnhetnek, mint a régen nem léteztek volna, csak most egyszer csak így előbukkantak. Nyilván van olyan, amelyikre ez azért igaz lehet, gondolok itt azokra az addikciókra, amik az online térhez kötődnek. Hát nyilván nem volt régen közösségi média függőség, meg online játék függőség sem, de például szerencsejáték függőség az volt. Egyébként Dosztojevszkijnek van egy kis regénye, a Játékos, amiben a saját ezzel kapcsolatos problémájáról is ír, csak hogy egy szép irodalmi vonatkozást is behozzunk, és azért az nem tudom, az elmúlt évtizedben íródott. Szóval a szerencsejáték függőség már elég régi, de akár egyébként a vásárlással kapcsolatos ilyen tulajdonképpen addikció is már akár az 1900-as évek elején is jól dokumentált volt a pszichológusok körében. Természetesen vannak olyan történetek, amik inkább ilyen anekdotikusak, tehát azért ezt megvizsgálni utólag, hogy most ott ténylegesen volt-e egy ilyen jól azonosítható addikció egy-egy ismert személyiségnél vagy sem, ezt így utólag nehéz megállapítani, de azért vannak olyan neves személyiségek, mint Marie Antoinette, vagy ugye Lady Diana-ról is mondták. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy annyira sokat vásárolt, hogy az már így túlzásnak volt tekinthető. Szóval vannak olyan zavarok, amik azért régen is megjelentek, de kétségtelenül az 1900-es évek és az ezredforduló környékén kezdtek el ezekkel a problémákkal intenzívebben foglalkozni. Ebben biztos, hogy az internetnek is szerepe volt, mármint olyan szempontból, hogy nagyon sok problémánál ez egy ilyen plusz teret ad egyébként a munkánál is. Maga a viselkedési addikció azt jelenti, hogy olyan hogy úgy láthatjuk az addiktológiai tüneteket, és akkor erre mindjárt azért mondok példákat, hogy nincsen ott egy kémiai szer, hanem egy viselkedéstől lesz valaki kvázi függő, tehát azzal kapcsolatban jelenik meg egy már nem egészséges működés, hanem úgy mondhatjuk, hogy már ártalmasan végzi azt a tevékenységet. És itt az ártalmasság tényleg nagyon fontos, és ez általában egy ilyen kulcs momentum, és ezt persze lehet tovább bontani, hogy ez mit is jelent, hogy mi mindenben jelennek meg az ártalmak, de hogy mindaddig, amíg az adott tevékenység nem hozzátesz az életünkhöz, tehát például sokat sportolunk, egészségesebbek vagyunk, meg fittebbek vagyunk, de ha mondjuk már úgy sportol valaki túlzottan sokat, napi nagyon sok órát, hogy ez emiatt elhanyagol más tevékenységeit, konfliktusba kerül a szeretteivel, a sérülések ellenére újra elmegy edzeni, további sérüléseket szerez, akkor az már egy ilyen problémás hát használat, tehát hogy a viselkedésnek egy ilyen problémás módja, és sokszor emögött ezek az addiktív jegyek jelennek meg, hogy nem tud kevesebbet abból csinálni, mint ahogy látjuk ezt a szerhasználónál, hogy nem tudja megállni, hogy még egy pohárral megígyom, vagy még egy adagot használjon. És a viselkedési addikcióknál ugyanúgy láthatóak ezek a jegyek. Például lesz, hogy az a legfontosabb az életében, mindent a köré szervez. A munkafüggőség esetében így, hogyha a munkájával még bármi dolga van, akkor egyszerűen nem tud, nem is akar mással foglalkozni. Mindenkinek lehetnek ilyen periódusai az életében, vagy olyan feladatok, de hogy egy munkamániánál ez egy tartós állapot. Ugyanígy az, hogy a mennyiség az nem csak hogy sok, hanem ez akár egyre növekszik, mint hogyha nem lenne elég az, ami korábban még elég volt, itt megint a párhuzamot állítva a szerekkel. Korábban lehet, hogy még úgymond csak hétvégente ivott, aztán esténként, aztán már egész nap, tehát növekszik az adag, úgy a viselkedési addikcióknál is látható ez, hogy egyre többet és többet végzi az adott tevékenységet, mintha az nem tudna elég örömet okozni ez az eredeti mennyiség. És az ártalmas következmények, amit talán így még mindenképpen kiemelnék, ami a legtöbb esetben akár test és lelki is lehet, és mindenképpen a társas kapcsolatokat érinti, akár azt, hogy elmagányosodik a személy, konfliktusai lesznek a hozzátartozóival az adott tevékenység miatt. Tehát rendszeresen megkapja, hogy miért mész megint a kaszinóba játszani, miért játszottad el a pénzt itt ebben az esetben a munkafüggőségnél, hogy miért dolgozol már megint, pedig este 10 óra van, inkább néznék meg egy filmet, vagy megint túlórázol, megint értekezletre mész, vagy ha otthon is van, akkor láthatóan a munkájára az eszel, nem tud odafigyelni. Szóval, és ezek konfliktust generálnak a környezetével szemben, és természetesen a negatív következmények közé vagy tartozik az, amikor már azt látjuk, hogy nincs jól az az ember, mert ez lelkileg is az adott viselkedés, és annak a következményei már őt is megterhelik. Itt nyilván attól függően, hogy melyik zavarról van szó, de hogyha munkafüggőségnél maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye nagyon fáradt lesz, kimerült lesz, aztán jöhet a kiégés is, de hogy ezen kívül nagyon sok stresszel összefüggő betegség megjelenhet, aztán az alvászavarok, vagy egyáltalán nem is alszik eleget, mert nem tud, nem is akar már szinte, meg nem is tud időt szánni a pihenésre és az alvásra. Ezek mind kihatnak a testi egészségére. Ezt saját kutatásunkból is láttuk, amikor munkafüggő személyekkel készítettünk interjúkat, hogy ez mennyire gyakori probléma, hogy beszámolnak valamilyen szomatikus problémáról, amit egyértelműen annak tulajdonítanak, hogy túlzásra vitték a munkát. És hát lelki problémák is még bőven jelentkezhetnek.
Ez nagyon érdekes, mert akkor felmerül a kérdés, hogy mi az, ami ebben az esetben a viselkedési függőségeknél a függőséget okozza. Mert ugye úgy szoktunk hivatkozni a szerfüggőségekre, vagy szerhasználatra, hogy azok olyan szerek, amik addikciót okoznak, mint mondjuk az alkohol, a dohányzás, a kávé, bármi. A munkára viszont nem úgy gondolunk, mint hogy ez is egy olyan szer. Akkor az ember az, ami a függőséget önmagában generálja? Mi ennek a háttere?
Sosem a szer okozza a függőséget.
Aha.
Tehát wow. ha megnézzük, hogy hány ember mennyien isznak a világon alkoholt, és közülük mennyi az alkoholista, akkor az egy kis hányada, és nagyon sokan úgy tudnak alkoholt fogyasztani, de most ezt mondhatnám a kávéra, vagy akár a nikotinra, bár ott ritkább, tehát nagyon sok, hogy sokan vannak, akik, ha elkezdenek dohányozni, akkor kialakul a nikotinfüggőség. És ebben egyébként van különbség a szerek között, hogy melyiknek mennyire erős az addikciós potenciál, ezt így mondhatnánk. Tehát magyarul melyik mennyire könnyen tudja ezt a hozzászokást kialakítani. Ilyen értelemben, mert nyilván a szer sem mindegy, így van igazság abban, amit mondtál, csak arra szeretnék utalni ezzel, hogy önmagában a szer még nem elegendő, hanem három fő tényezőt mondhatunk Norman Zinberg alapján, aki azt mondta, hogy az egyik a szer, a másik a személyiség, az ember, hogy őt mi jellemzi, és a harmadik pedig a környezet, tehát ez a setting, ahol amilyen akár kultúrában, szubkultúrában, társadalmi közegben él, és ebben hatalmas különbségek tudnak lenni, és más-más funkciót tud betölteni egy szerhasználat, például egy mély szegénységben élő embernél, egy fiatalnál, akinél az lehet egy ilyen menekülési kísérlet arra, hogy ő egyáltalán valahogy kibírja azokat a borzalmas mindennapokat, míg mondjuk egy jól szituált, értelmiségi, nem tudom, fővárosban élő fiatalnál, akinek az a funkciója, hogy hétvégente kikapcsolódjon, és a barátokkal szórakozzon. Az előbbi esetében, ahol ez egy súlyos menekülési lehetőséget jelent, az mindig sokkal nagyobb veszély arra, hogy valakinél ez egy problémás használat kialakuljon. A viselkedési addikcióknál, és igen, ahogy mondtad, ott sem a munka az, ami a függőséget okozza, de vannak olyan jegyei ennek a tevékenységnek, ami, ha összekapcsolódik az embernek a személyiségével, az, amit ő hoz, amit ő akár látott otthonról, vagy ami egyéb ilyen egyéni tényező, plusz, és itt megint jön a harmadik, tehát ebben én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős párhuzam, az a megint csak a környezet, amit több rétegre tudunk bontani, a legkisebb ilyen mikro eleme az az adott munkahely, hogy ott milyen szervezeti kultúra van, mit várnak el a dolgozótól, hogyan kommunikálják felé az elvárásokat, illetve milyenek az elvárások, esetleg irreálisan magasak, mindent azonnal el kell levégezni, nagy a versengés, tehát nagyon sok olyan eleme lehet egy munkahelynek, ami hát hajlamosíthat arra, hogy a dolgozók ott túlzásra vigyék a munkát, és hát nyilván vannak olyan munkahelyek, amelyek meg figyelnek arra, hogy hát ez a mentális egészség ez előtérbe kerüljön. És természetesen itt ugyanúgy lehet tágítani, hogy nem csak a cég számít, mint mikrokörnyezet, hanem makroszinten is, akár az, hogy melyik országról beszélünk, és hogy melyik kultúráról beszélünk, és itt már megint nagy különbségek tudnak megjelenni, ahogy látjuk ezt viszonylag friss, tehát az elmúlt éves adatokból 2020-ban jelent meg egy dél-koreai tanulmány, mi szerint a koreai dolgozóknak közel 40% a munkafüggő, ami brutálisan magas érték. Ez nyugat-európai országokban, ahol tudunk ilyen reprezentatív felmérésekről, Norvégia, most már Németország, illetve Magyarország, ahol mi végeztük a felméréseket, ott ilyen 7-10% között, tehát Magyarország, Norvégia 7-8%, és most a friss német kutatás az ilyen 9-10%-ot hozott. Szóval itt azért, és ezek se alacsony értékek, de hogy nyilván jóval alacsonyabb, mint amit Dél-Koreában látunk, és azt láthatjuk, hogy akkor valószínűleg ennek ilyen erős történeti, kulturális okai is lehetnek, hogy a távol-keleti kultúrában és meg Japánban is nagyon sok ilyen kutatást végeznek, bár ilyen országos felmérés még nem született, de szerintem előbb-utóbb fog, hogy ott egyszerűen másról is szól a munka, nem csak az egyéni boldogulásról és erről az individuális teljesítménykényszerről, hanem ott a közösségnek nagyon nagy szerepe van.
Bocsánat, még mielőtt tényleg belemegyünk majd a munkafüggőségbe, csak annyira érdekes számomra a viselkedési függőségek, mint alapvető jelenség. Miért van az, hogy néhány dologra kialakulhat viselkedési függőség, mint mondjuk a munka, a szex, vagy a szerencsejáték, de más dolgokra, most nagyon banális példákat fogok hozni, autóvezetés nem alakul ki viselkedési függőség. Mi az a tényező, ami ebben az esetben az idézőjeles szer? Ekben közös.
Uh-huh. Azért, hogyha megnézzük, hogy mik ezek, amik leggyakrabban megjelennek, azok a legilyen alapvetőbb tevékenységek, tehát azért az evéssel kapcsolatban is meg tudnak jelenni a szex. Szex ugyanilyen alapvető az életünkben, a mozgás is, azért a munka is. Az autóvezetés az ennél azért kevésbé az elsődleges szükségleteinkhez köthető. A másik, és hát végül is ehhez kapcsolódik, hogy igen, hogy azért a viselkedési addikció, meg maga az addikció fogalom, az nagyon fontos, hogy ne használódjon el feleslegesen olyan fogalmakra, ami már hát így tényleg devalválja ennek az egész fogalomnak az értékét. Amikor azt mondjuk, hogy csoki függő, meg igen, mondjuk autóversenyzés függő, vagy szolárium függő, meg nem tudom. Tehát igazából ez nem azt jelenti, hogy nem létezhetnének, és bizonyára vannak olyan emberek, akik mondjuk a szoláriumot túl kényszeresen és sokat használják, vagy mondjuk autóversenyzést, hát nem tudom, ott talán. Ugye az autóvezetést mondtál, ugye? Ott nem nagyon látom magam előtt, hogy mi lehet-e mögött, mert sokszor mindig mögé kell nézni, hogy mi van mögötte, és akkor lehet, hogy kiderül, például egy szolárium függőnél, ha most már ezt így hoztam, ott lehet, hogy egy testképzavar van igazából. Ez egy más típusú betegség, és akkor azzal kell foglalkozni, vagy akár műtét függőség. Na most ott megint csak inkább arról van szó, hogy lehet, hogy egy súlyos testképzavara van annak a személynek, és ezt kell kezelni, ezzel kell foglalkozni, az már csak egy következmény, hát nyilván nagyon rossz következmény, hogyha tényleg már ilyen, nem tudom, több száz műtétet hajtott végre magán. Fontos az, hogy megnézzük, hogy az adott társadalomban, vagy akár a világon, mennyi embert érint. Lehet, hogy van Magyarországon két autóvezető függő ember, aki ezt így nagyon túlzásra viszi, de hogy emiatt ezt így egy új betegségként leírni nem biztos, hogy jogos lenne. És hogy valószínűleg meg kell nézni, hogy miért vezet annyit. Lehet, hogy párkapcsolati problémái vannak, és egyfolytában inkább beül a kocsiba, és egyedül vezetget, ahelyett, hogy otthon lenne, vagy valami más elől menekül. És akkor nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés. Ettől még természetesen az is igaz, hogy a viselkedési addikcióknál, vagy az addiktológiai problémáknál ugyanúgy meg kell vizsgálnunk a mögöttes tényezőket, mert azok sem semmiből jönnek. Tehát ilyen értelemben van párhuzam, hogy azért az, hogyha valaki alkoholbeteg lesz, vagy munkafüggő, azért annak is megvannak az előzményei, hiszen nagyon sokan meg nem lesznek azok mégis, vagy hát és ugyanúgy dolgoznak, vagy ugyanúgy szoktak néha alkoholt inni.
Ha már ugye az előbb mondtad a mögöttes okokat, akkor mondjuk gondolom a munkafüggőségnél nagyon vastagon benne lehet az, hogy mondjuk valaki megfelelési kényszeres, és most bólogatsz, igen, hogy attól érzi magát hasznosnak, hogy minél többet dolgozik, de vajon, és akkor itt egyúttal meg is mutatkozik, hogy miért lehet nehéz ezt felismerni, hogy te mondjuk szakemberként, ha valaki ezzel a problémával hozzád fordul, hogyan tudod eldönteni, hogy ő idézőjelben csak szereti a munkáját, és mondjuk van benne egy egészséges versengés, persze ez sem tudom, hogy ilyen fogalom létezik-e, vagy ő már munkafüggő.
Uh-huh. A versengésnek egyébként van egészséges, vagy konstruktív, és van destruktív formája is, szóval ezt abszolút ráéreztél. Igen, mindig a határoknak a meghúzása az egy ilyen nagyon, hát egy kulcskérdés szokott lenni, hogy akkor honnantól mondhatjuk azt, hogy ő munkafüggő, és honnantól nem. Bizonyos esetekben, és ezért a munkafüggőségnél is látunk erre törekvéseket, amikor már elismerjük egy problémáról, hogy ez létezik, és például bekerül a hivatalos mentális betegségek közé, akkor összegyűjtik a szakemberek azokat a tüneteket, amelyek igazak rá, és egész egyszerűen végigmegyünk ezeken a tüneteken, és megnézzük, hogyha legalább, nem tudom, 4 teljesül, akkor azt mondhatjuk, hogy a probléma fennáll. Tehát a munkafüggőségnél is meg kell nézni, hogy igaz-e az, hogy amellett, hogy sokat dolgozik, meg egyébként szorgalmas, meg versengő, hogy vajon fennállnak-e azok a problémák, amik a túlzott munkavégzés miatt megjelennek, Például az, hogy elhanyagolja az egyéb tevékenységeit emiatt, konfliktusba kerül a környezetével emiatt, úgy érzi, hogy a munkája a legfontosabb, és minden csak ezután következik. Tapasztal esetleg egészségügyi vagy alvással kapcsolatos problémákat. Szóval, hogyha ezeket a tüneteket végigvesszük, és azt látjuk, hogy legalább, például van egy kérdés, ami 7 tételes, és abból legalább 4-en úgy válaszol a személy, hogy gyakran vagy mindig, akkor ő bekerül ebbe a rizikó kategóriába. És azt mondhatjuk, hogy hát akkor valószínűleg neki van egy ilyen problémája, és hogyha a szakemberrel találkozik, akkor erről érdemes mélyebben beszélni, és akkor derül ki, hogy valóban itt fennállhat-e munkafüggőség. Sokszor ténylegesen arról van csak szó, hogy a személy nagyon szereti a munkáját, sokat is dolgozik, de azt gondolom, hogy ami egy ilyen jó jele lehet annak, hogy valaki most még ebbe az egészséges munkavégző kategóriájába tartozik, vagy már a problémásba, hogy mennyire maradtak meg, vagy mennyire vannak egyéb területei az életének. Akár például olyanok, amiket korábban még szeretett, és voltak neki, nem tudom, baráti élete, egyéb kapcsolatok, esetleg volt-e valamilyen hobbija, sportolt, eljárt néha színházba, többet olvasott, és hogy mint hogyha ezek így már nem lennének, vagy eltünedeznek körülötte ezek a tevékenységek, amit mindig meg lehet szépen magyarázni, és ezt nagyon jól meg tudják tenni a munkafüggők is, hogy de hát erre most nincs ideje, meg amíg ez a projekt tart, hát addig muszáj, majd utána. Ez egy picit olyan, mint amikor a függő azt mondja, hogy hát majd, nem tudom, január 1-től leszokom. Szóval, hogy mindig lehet erre valamilyen újabb jövőbeli célt, vagy időpontot kitűzni, hogy majd akkor nem is az, hogy kitűzni, hogy jobb lesz, hanem akár saját magát azzal hitegeti, hogy ez igazából csak egy átmeneti időszak, én valójában ugyanaz vagyok, csak amikor az egyik átmeneti időszak a másikat követi, és igazából ezek összefolynak, akkor az már hát egyértelművé teszi, hogy ez egy tartós, fennálló, akár krónikusnak is nevezhető probléma.
Ez egy kicsit összetett kérdés lesz a részemről, de egyrészt az érdekelne, hogyha valaki felismerte, hogy ő munkafüggő, akkor azt hogyan lehet kezelni? Másrészt, hogy egyáltalán miért kell ezt kezelni? Miért problematikus? Mert hogy amúgy azt gondolná az ember, hogy aki többet dolgozik, az sikeresebb lesz, ami hát az egy jó dolog, objektívan vagy szubjektívan nézve. Tehát, hogy egyáltalán miért érdemes ezzel foglalkozni, miért lehet ez probléma?
Igen. Minden addikciónál igaz az, hogy valamit ad az embernek, különben nem csinálná senki. Tehát nem innának az emberek, nem drogoznának, nem alakulnának ki, nem mennének szerencsejátékozni, stb. Tehát, hogy ez örömérzetet okoz, vagy megkönnyebbülést, vagy flasht. Szóval, hogy nagyon sok mindent okozhat az a szer, vagy ez a tevékenység. A munka esetében pedig pontosan ezeket a megerősítéseket, hogy a környezet felnéz rá, elismeri, hátba veregeti, akár fizetésemelést is kaphat, előléptetést kaphat, új projekteket bíznak rá, nem tudom, kitüntetést kapsz, szóval nagyon sok minden lehet, vagy tényleg akár a környezete azt látja, hogy jaj, de szorgalmas, hát akkor ő tényleg egy nagyon jó ember. És ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne igaz, csak a probléma azzal van, hogy amikor már ennek az egész munkavégzésnek egy ilyen kényszeres jellege alakul ki, akkor egyre több lesz a már korábban is emlegetett negatív következmény, és az az igazság, hogy akkor már át fog billenni a mérlegnek a nyelve, és hiába érzi azt, vagy hiába látja, hogy nem tudom, többet keres, meg már ilyen-olyan pozíciókat elért, de hogyha ő közben végletekig kimerül, kiég, kiüresedik, igazából nem nagyon van más tevékenység az életében, ami örömet okoz neki, mert már nem is emlékszik, hogy milyen volt, nem tudom, színházba menni, vagy a barátokkal beülni valahova, akkor ez tulajdonképpen nem a boldogság, hanem ez pont, hogy egy ilyen distresszesebb, boldogtalanabb élet, és ami még könnyen tév útra vezethet bennünket a munkafüggőség kapcsolatban, amikor azt gondoljuk, hogy azért, mert valaki sokat dolgozik, akkor biztos hatékonyabb. Most ezzel kapcsolatban már vannak kutatási eredmények, amik ennek az ellenkezőjét mutatják, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy dolgozom neki kevesebbet, csak az, hogy a munkamániás működés, az mivel olyan következményekkel jár, amik kihatnak a teljesítményre, ezért összességében az sokszor inkább rosszabb, tehát rosszabbra értékelik akár a kollégák vagy a felettes is az ő teljesítményét, mert egész egyszerűen túlvállalja magát, viszont nincs ideje regenerálódni, tehát egy ilyen fáradt állapotban nem tud úgy koncentrálni, rosszabb lesz a teljesítménye. A másik jelenség, ami még ide köthető, hogy a munkafüggőknél megjelenhet egy ilyen nagyon erős kontrollmánia, ami azt is jelenti, hogy nem szeretnek kiadni a kezükből feladatokat, mert ők akarják megcsinálni. Ebben a már emlegetett teljesítménykényszer is ott van, de akár az is, hogy mindenképpen be akarja bizonyítani, hogy ő erre is képes, és hogyha mindent az ő kezében akar tartani, az természetesen lehetnek kollégák, akik azt mondják, hogy jó van, már megint elvitte ezt a feladatot, hála Istennek nekem ezzel, akkor nem kell foglalkozni, ők örülnek, de hogy ez nem mindig van így, tehát van, hogy másnak zavarhat, akár nyilván egy versengőbb közegben megjelenhet ez, de nem is feltétlenül kell, hogy nagyon nagy legyen a versengés, csak egész egyszer szeretne dolgozni a kolléga, és ha megint kimarad a feladatból, nem jutnak hozzá információk, vagy csak később jutnak el hozzá információk, tehát nehezebb velük együttműködni, illetve nehezen is mondanak nemet újabb feladat kérésekre, mert ez ilyen megint a bizonyítással függ össze, hogy fél attól, hogy ha ő azt mondja, hogy ezt én már nem fér bele, nem tudom megcsinálni, akkor ő elbukik. Akkor azt fogja gondolni róla a főnöke, vagy a, nem tudom, ott a kollégák, hogy hát ő ezt nem képes megcsinálni. És inkább elvállalja azt is, miközben már egyszerűen azzal se bír, ami eddig neki volt, de még ezt is a nyakába vette. Na most ez összességében hosszú távon nem fog segíteni, és az egésznek van egy ilyen progresszív jellege, mert eleinte természetesen nagyon vonzó lehet a munkafüggő működésmód, és akkor, amikor azt látja a főnök, hogy hát igen, ő mindig ott van, mindig dolgozik, mindent elvállal, ő tényleg a cégnek él, akkor az természetesen egy kívánatos dolog, és hogy akkor úgy tekintenek a cégnél erre a dolgozóra, hogy de jó, hogy ő ilyen munkamániás, és akár ez is elhangozhat, hogy ez egy erény, csak aztán fokozatosan egyre inkább elő tudnak bukkanni ennek az árnyoldalai, de akár olyanokra is lehet gondolni, hogy többet fog hiányozni, vagy betegen fog dolgozni, betegen jön be dolgozni, mert akár többet is fog betegeskedni, mert nem pihenni ki magát. Szóval, hogy ezek ilyen evidensnek tűnő, de közben itt ki kell, hogy emeljük ezeket a részleteket. És hát összességében ez hosszú távon nem fog jót tenni se a cégnek, se a személynek. Ezért kell ezzel foglalkozni. Kezelni, igen, ez volt a másik kérdésed. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos azt megvizsgálnia az illetőnek, és ehhez ezért kell pszichológushoz fordulni, hogy mik azok a belső mozgatórugók, ami miatt ő ennyire azt érzi, hogy bizonyítania kell, hogy még mindig nem elég jó ember. Itt az egyéni oldal már előkerült korábban. Azt láttuk a kutatásokból, hogy ami nagyon fontos személyiségvonása a munkafüggőknek az alacsony önértékelés, a magas perfekcionizmus, tehát nagyon maximalisták, és mindenben a legjobbat akarják, és a harmadik pedig az, hogy összességében több a negatív érzelmük, mint másoknak, tehát hogy nem mondhatók ők boldog embereknek, hanem valahogy többet aggódnak, többet bizonytalanodnak el, többször vannak hangulatváltásaik, szóval, hogy van egy ilyen negatív érzelmi állapotuk stabilan, és ez bizonyíték is arra, hogy nem boldogabbak a munkafüggők, illetve arra is, hogy talán ez is hajtja őket azért, hogy hát jó, akkor legalább tehát a munkámban jó vagyok, meg akkor még többet leteszek az asztalra, akkor még sikeresebb és boldogabb ember leszek. De most a terápiás helyzetben ezeket kellene jobban megismerni, feltárni, hogy ezeknek mik a gyökerei. Ezek összefügghetnek akár gyermekkori élményekkel, szülői mintákkal, átadott mintákkal, nagyon magas elvárásokkal, akár a szülők felől, de természetesen ebben benne van a társadalomnak a magas elvárása is, szóval ez is egy fontos tényező. A terápiák kapcsán kevés olyan kutatás van, ami már így arról számolna be, hogy akkor mi a hatékony, de van egy-két olyan tanulmány, ami ilyen meditáció alapú terápiáknak a hatékonyságáról számolt be, aminek azért, tehát az a lényege, hogy abban segíteni a munkafüggőket, hogy legyen egy olyan eszköz a kezükben, amitől kicsit jelenben tudnak lenni, kicsit félre tudják tenni a stresszt, a munkát, hogy megtanuljanak lazítani, és hogy úgy tűnik, hogy ez ilyen típusú terápia, ez nem csak a meditációról szól, hanem mellette a pszichológus is dolgozik a személyel, tehát hogy így van egy ilyen önismereti fejlesztő része. Ennek a kutatásnak az lett az eredménye, vagy ennek a hatékonyságvizsgálatnak, hogy csökkentek a munkafüggőségi tünetek, és hát így kiegyensúlyozottabbak voltak a személyek. Úgyhogy ezt mindenképpen kiemelném, illetve akár az önsegítő csoportok is felmerülnek, aminek a kultúrája nálunk nem olyan nagy, mint mondjuk Amerikában, ahol tényleg így nagyon sok ilyen 12 lépéses anonim önsegítő csoport van, de egyébként Magyarországon is van ilyen csoport, és sokaknak akár ez segíthet, az az élmény, hogy nem vagyok egyedül, más is ilyen cipőben jár, mint én, ő vajon eddig hova jutott, mi segített neki, és egymást támogatják az érintettek.
Na ehhez most pont jó az, hogy elmondtad ugye az epizód eleje felé még, hogy Magyarországon sincs senki ezzel egyedül, viszont az ilyen csoportokba valószínűleg meg akár pszichológushoz is az fog elmenni, aki felismeri, hogy ez egy probléma. A kutatásotok alapján, és itt most nem kvantitatív, inkább kvalitatív értelemben kérdezem, hogy mennyire látod azt, hogy az emberek, akik munkafüggőségben szenvednek, felismerik magukon, hogy ez egy függőség.
Uh-huh. Talán nem is maga a függőség felismerése a fontos szerintem, tehát hogy munkafüggőségnek, vagy mondjuk munkamániát nevezi, hanem az, hogy ez egy probléma, amivel foglalkozni kell. Hogy mennyien ismerik fel, nem tudom. Talán az egész téma, hogy erről beszélünk, bízom abban, hogy abban segíti sokakat, hogy ezt tudatosabban figyeljék magukon. Tehát hát, ha ezzel egy picit lehet ebben segíteni, mert jó, hogyha ez olyankor kerül felismerésre, amikor még mondjuk nem történt olyan rossz esemény az életében, ami mondjuk a munkafüggőségnek a következménye, akár az egészségével kapcsolatos, vagy párkapcsolattal kapcsolatos, és akkor talán még időben ezzel de lehet valamit kezdeni. Az mondjuk igaz, hogy sokszor egy ilyen komoly fordulópont szokott csak változást kezdeményezni, amikor azt éli meg egy akár egy másmilyen addiktológiai problémában szenvedő személy, hogy úristen, ez a pofon kellett nekem, mert eddig nem is vettem észre. És a felismerése a munkafüggőségnek azért különösen nehéz, mert amikről eddig beszéltünk, azok is mutatják, hogy nagyon könnyen keverhető más problémákkal, vagy hát össze is függ, de hogy könnyű azt mondani, hogy én nekem nincs ilyen problémám, nekem csak a munkahelyem ilyen túl stresszes. Csak aztán, hogyha mindig ilyen munkahelyen dolgozik, azért az lehet egy intőjel arra, hogy ez lehet, hogy nem csak a munkahelyről szól. Vagy hát azokat a tévhiteket, akár mítoszokat, de hogy azokat az üzeneteket erősíti meg saját magában, hogy de én tényleg én értetek dolgozom. Én azért dolgozom ennyit, hogy még szebb otthonunk legyen, és nem tudom, ha el tudjuk menni nyaralni, ide meg oda meg amoda, csak amikor már a hozzátartozók igazából azt érzik, hogy nekik ez egyáltalán nem is lenne fontos, mert nekik sokkal fontosabb lenne, hogy ott legyen velük a házastárs, az apa, anya, tehát a hozzátartozó, akkor ezt is észre kell tudni venni, és igen, és nagyon sokáig tagadják azt, hogy ez egy probléma lenne, pont azért, mert annyi pozitív üzenetet kap az életében egyéb területekről, akár a munkahelytől még mindig, a társadalomból, stb. Szóval nagyon fontos, igen, az első hogy lépés, hogy ezt valahogy felismerje az illető. Ebben egyébként akár a hozzátartozók is segíthetnek, hogyha ők felismerik, akkor azért erről lehet beszélni. Igenis ki lehet azt fejezni, hogy fia, te lehet, hogy azt hiszed, hogy nekünk ez jó, hogy ennyit keresel, de mi jobban örülnénk neki, hogyha te inkább többet lennél velünk, hiányzol, stb. És akkor persze még mindig jöhetnek ezek a önigazoló állítások és elméletek, hogy erre miért van mégis szükség, de hogy azért akkor, ha már erről elkezd egy párbeszéd kialakulni, akkor lehet, hogy az érintett is talán jobban oda fog figyelni, hogy most akkor többé egészséges az még, amit ő csinál, jó-e az, vagy pedig tényleg jobb lenne, ha nagyobb egyensúlyba kerülne a magánélete a munkájával.
Külön szedted a munkafüggőséget a kiégéstől, ha jól értettem, engem érdekelne, hogy miért.
Vannak hasonlóságok, tehát a történet az egy picit hasonló, de én inkább úgy, amiatt szedném szét, tehát több, a tünetekben is vannak különbségek, de általában ez úgy néz ki, hogy előbb van a munkafüggőség, és akkor abból lesz egy kiégés. Nem minden kiégés munkafüggőségből ered, de a munkafüggőségből azért nagyon sokszor kerül valaki ilyen kiégett állapotba, de ott sem törvényszerű, tehát ott is előfordulhat az, hogy valamilyen más véget vet ennek a történetnek, vagy mielőtt a kiégés megjelenne már valami történik, vagy akár jó esetben esetleg segítséget kér, vagy vált. A kiégésnél azt látjuk, hogy a kiégett személy az teljesen elvesztíti a motivációját a munkája iránt. Annyira ki van merülve, és annyira ugye kiégett, szóval, hogy nem véletlenül dolgozták ki, hogy fogalmazták ki ezt a kifejezést, mert hogy így testileg, lelkileg elhasználódik, és egy ilyen energiavesztett, energiahiányos állapotba kerül, úgy érzi, hogy ő már képtelen dolgozni, és nem is akar, és nagyon erősen megjelennek a depressziós tünetek. A munkájára nézve mindenképpen, de ez kiadhat az életének a többi területére is, de ugyanakkor nem szabad összekevernünk a depresszióval sem, szóval ez leginkább a munkára vonatkozik, a munka végzésre, és ilyen nagyon negatívan áll a munkához, akár ilyen cinikus módon, és nem bírja ezt már folytatni. Úgy érzi, hogy képtelen, mintha minden nap meg kéne erőszakolnia magát, hogy ő dolgozzon. Na most ezzel szemben a munkafüggőségben pedig egy ilyen kényszeres túlmunkát láthatunk, tehát ott nagyon erős a motiváció arra, hogy ő még mindig dolgozzon egyre többet és többet. Tehát ott megvan a motiváció a munkára, sőt, ott a motivációkon belül is láthatunk különbségeket, akár az egészséges dolgozókkal összehasonlítva, hogy a munkafüggőket az hagyja, hogy nem csak, hogy bizonyítsanak, hanem, hogy elkerüljenek valamilyen ilyen nem kívánt érzelmi állapotot, akár a szégyent, a bűntudatot, azt, hogy ő szorongani kezdjen attól, hogy valamit nem csinált meg. Tehát ilyen rossz érzések elkerülése miatt dolgozik sokat, és a kiégett ember pedig már egyszerűen nem is érez motivációt a munkára. Tehát ez egy nagyon lényeges különbség.
Szerinted annak, hogy van közösségi média, milyen hatása van a munkafüggőségre, és annak a felismerésére, mert én például a munkafüggőség szóval is szerintem a közösségi médián találkoztam először, és nagyon sok olyan trending szókapcsolat vagy szó van, mint mondjuk most a quiet quitting, vagy halk kilépés, ami egy Twitter trend volt, hogy kvázi azt jelenti, hogy nem a munkádnak élsz, tehát, hogy a munkád csak a munkád, és nem több az életedben. Volt tavaly például egy olyan TikTok trend, ahol az emberek a felmondásukról beszéltek, hogy ez mennyire jó érzés volt nekik, de ugyanígy a kiégésről is szerintem rengeteg szó van az ilyen közösségi média területeken. Viszont közben ott van a másik oldala, például a LinkedIn, ami pedig egy olyan platform, ahol gyakorlatilag mindenki azt mutatja, hogy mennyire sikeres, és hogy az üzleti sikereim ennyit és ennyit hozzám tettek. Nézd meg, megint elértem valamit, és hogyha oda felmegy az ember, tényleg csak azt látja, hogy mindenkinek mennyire jól megy a munkája, és mennyi mindent tudna csinálni még ő is. Tehát ez egy nagyon kétélű fegyver.
Igen, itt szerintem például nem mindegy, hogy melyik platformról van szó, és hogy mi a funkció. Tehát a LinkedIn az kapcsolatépítésről szól, arról, hogy valaki új állásokat akar, vagy új állást akar szerezni, vagy új kapcsolatokat akar építeni. Hát ott nyilván ezt fogja az ember bemutatni. Más közösségi média felületeken, ami inkább a magánéletről szól, ott ennek nagyobb tere lehet, hogy akkor ott akár azt is kimerem mondani, kimondhatja bárki, hogy nekem valami bajom van. Azért szerintem ez a ritkább, tehát azért az Instagramra se azt rakja ki a többség, hogy hú, meghíztam 5 kilót a múlt héten, hanem pont, hogy hát mindenféle filterekkel egyre szebbnek, és nem tudom, kívánatosabbnak akarja mindenki bemutatni magát, de ugyanígy azért szerintem a többi programot, akár a klasszikusabbakat is, ha kiemeljük, azért ez még mindig jelen van, hogy az a kép, amit mutatni akarnak magukról az emberek, azok inkább a sikerek és a szépségek. De az, hogy egyébként a közösségi médiában megjelennek ilyen témák, az szerintem nagyon jó dolog, és ez nem csak a kiégésre, vagy erre a quiet quittingre igaz, hanem általában a mentális egészségre, vagy a mentális problémákra. Azért itt hozzátenném, hogy ennek szerintem ennek is több éle van. Tehát az előnye az, hogy tudatosságra hívja fel a figyelmet, akár komoly problémáknál, legyen ez tényleg akár az öngyilkosság, vagy az evészavarok, de ugyanúgy megjelenhet az, hogy ezzel kapcsolatban esetleg olyan téves információk terjednek el akár, amik meg félreviszik a használókat. Szóval itt már olyan témák is bejönnek, ami már nem az én szakterületem, hogy mennyire higgyünk a híreknek, az álhírek terjedése, a különböző információknak a hitelességének a fontossága, azért ez a közösségi médiánál egy nagyon fontos dolog, de az, hogy egyáltalán az emberek mondjuk mernek arról beszélni, hogy ők esendők, vagy valamilyen problémáik van, az szerintem jó. Ez azért is jó, és ez azt is abban is megjelenik, és szerintem ez egy jó irány, hogy Magyarországon sem annyira ciki már pszichológushoz menni, mint korábban, hogyha valakiben ez felmerült, akkor úristen, hát nem fogok én, nem tudom, dilidokihoz menni, meg pszichomókushoz menni, aki majd így az agyamba turkál.
Tényleg milyen kifejezések ezek,
igen,
Jézusom?
Meg az, hogy hát én nem vagyok hülyet, nem kell nekem pszichológus, szóval, hogy nagyon sok olyan ilyen sztereotíp kép, meg előítélet volt az emberekben, és azért nyilván még a mai napig van, de hogy már sokkal kisebb mértékben, mint régen, ami arról szól, hogy ciki, meg megbélyegző, stigmatizáló elmenni pszichológushoz, vagy na Isten, pszichiáterhez. És ez most már azért nem így van, és ez biztos, hogy ebben van szerepe annak, hogy az emberek erről jobban mernek beszélni, és tényleg le is vannak terhelve a szakemberek, ebben meg persze azért az is benne van, hogy a Covid és a háború és egyéb ilyen nagyobb problémák, amik jelenleg az életünkben jelen vannak, azért ezek is hát felerősítették a mentális problémákat, szóval ez is hozzátartozik, de az emberek inkább elmernek menni.
Minden korcsoportban egyébként? Mert hogy azt gondolja az ember, hogy amúgy a fiatalabbak azok, akik többet vannak közösségi médián, és egy kicsit így visszatérve amúgy a munkafüggőségre specifikusan, hogy van olyan korcsoport, vagy akár nem, amit ez jobban érint, vagy csak jobban reprezentáltak a kutatásokban?
Arra is kíváncsi vagy, hogy abban van-e életkori különbség, hogy mennyire mennek pszichológushoz, egy erre vonatkozott elsősorban a kérdés, hogy a munkafüggőségről mindenki.
Inkább a munkafüggőségre szerintem specifikusan. Aha. Igen. Mert hát ez a
szakterület. Ezt nehéz jól mérni, mert nagyon sok kutatás nem alkalmas arra, hogy megbízhatóan megállapítsuk belőle. Mert lehet, hogy mondjuk felveszik egy cégnél dolgozó, nem tudom, 300 emberrel, vagy akár sok cégnél dolgozó, tudom, 400 emberrel, de hogy ettől nem tudjuk, hogy az adott országban mi az igaz, tehát nem reprezentatív. A reprezentatív felmérésünk alapján, ami a magyar dolgozókra vonatkozott, az derült ki, hogy a korcsoportnak nincs jelentős hatása. Tehát nem mondhatunk ilyet, hogy a fiatalabbaknál ez erősebben megjelenik, mint az idősebb, vagy a középkorú embereknél. A nemek tekintetében viszont láttunk különbséget, méghozzá mi azt találtuk Magyarországon, hogy a nőknél ez a veszély, vagy ez a kockázat, ez magasabb. És egyébként lehet, hogy a nemekre nem is kérdeztél rá, de
most rákérdeztem, és milyen szerencse, hogy így van, és egy ilyen női podcast vagyunk, jött ki. Esküszöm, nem, vagy ötletem nem volt. Én az utolsó pillanatig, amíg ki nem mondtad, el tudtam volna képzelni, hogy a férfiak azok, akik hajlamosabbak, de igen, bocsi, Hanna, hogy átveszem a kérdést.
Igen, közben hallottam is a miért kérdést. Ezekre csak feltételezéseink lehetnek, és hát ez igazából más nemzetközi adatok alapján nem jelent meg, tehát az ilyen nemzetközi metaanalízisekben az derült ki, hogy a nemnek nincs szerepe. Tehát magyarul mind a két nemnél ugyanúgy meg tud jelenni, nincs erősebb hatása a női nemnek, de nálunk Magyarországon azért két adatfelvételben is megjelent. Tehát itt valami lehet, hogy ennek mi az oka, nem tudjuk pontosan, tehát tényleg csak feltételezések lehetnek, és én ilyenekre gondoltam, mint hogy a Magyarországon a tradicionális nemi szerepelvárások még mindig megvannak, ami egyrésztről azt mondaná, hogy a férfinak kell többet dolgozni, mert ő legyen a kenyérkereső, ő tartsa el a családot. Tehát, hogy a férfiaknál nyilván ez a nyomás ott van. A nőknél viszont ott van az, hogy ők mindig több tőlük várja el a társadalom, és ez meg is jelenik a kutatásokban, hogy ők végezzék a láthatatlan munkát, ők végezzék a háztartást, a gyerekekkel ők foglalkozzanak többet, és hogy ez a fajta teher a mellett jelenik meg, hogy ők is dolgoznak. Tehát, hogy ezért közben több, jóval több lett, tehát, hogy igazából már nem arról van szó, hogy a nők otthon vannak a gyerekekkel, vagy háztartásban, hanem mellette dolgoznak is. És hogy talán ez az extra terhelés lehet egy olyan faktor, ami miatt ők például munkaidő leteltével, amikor még utána többi tendőjüket is elvégezték, gyerekek, háztartás, stb., akkor még visszatérnek a munkába, mert hogy még mindig maradt. Szóval, hogy talán ez a túlterheltség lehet egy ilyen tényező, aztán az, ami szintén Magyarországra igaz, még mindig sajnos, hogy kevesebbet keresnek a nők, és általában alacsonyabb pozíciókban vannak. Ez lehet megint csak két olyan tényező, ami arra készteti őket, arra kényszeríti őket, hogy többet dolgozzanak azért, hogy bizonyítsanak, hogy ők igenis, nem tudom, vezetők tudnak lenni egy cégnél, vagy ki tudják maguknak harcolni azt, hogy annyit keressenek. Tehát, hogy ez lehet megint egy ilyen hátráltató tényező, ami miatt többet dolgoznak. Aztán én azért fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy a nők körében Magyarországon magasabb a szellemi munkások, aránya és a magasabb iskolai végzettség is gyakoribb. Ezek pedig olyan tényezők, ezt a magyar kutatásból szintén láttuk, amelyek a munkafüggőség kockázatát növelik. Tehát magyarul a szellemi munkánál nagyobb a kockázata a munkafüggőségnek, és ott is, hogyha valaki magasabban iskolázott. Tehát ritkábban jelentkezik a munkafüggőség mondjuk egy kétkezi munkás személynél, egy, nem tudom, árufeltöltőnél például, mint mondjuk egy irodai dolgozónál. Tehát ez is lehet ebben egy ilyen háttértényező, és azért vannak olyan vonásai is, tehát vannak olyan személyiségvonások, amelyek a nőknél erősebbek, és ez pedig akár a neveltetéssel, és a neveltetés során, vagy gyereknevelés során megjelenő szerepelvárásokra, vagy nemi szerepelvárásokra ugyanúgy igaz. Például az, hogy a lányoknál inkább elvárják valahogy még mindig a szülők az, vagy jobban megerősítik azt, hogyha ők rendesen viselkednek, szorgalmasak, lelkiismeretesek, mint a fiúknál, meg mondjuk ott például erősebben megjelenik azt, hogy ők küzdjenek, versenyezzenek a kortársakkal, tehát a versengést jobban megerősítik. Egyébként a férfiaknál is ki tudnánk még emelni olyan tényezőket, és ezért jelenhet meg összességében ez a kiegyenlítettség, ami pedig őket húzza nagyon e felé, a túlmunka felé. Ott például megjelenhet az, hogy egyszerűen lenézhetik, talán manapság már ez kevésbé jelenik meg, de azért még mindig biztos nagyon sok olyan cég van, hogy lenézik azt a férfit, aki mondjuk feláll 4-kor, hogy elmegy a gyerekért. Hát ez miért nem maradsz itt? Menjen a feleséged, vagy menjen a nem tudom, a nagymama. Tehát ahol megjelenik azt, hogy neki a család is ugyanolyan fontos, ott ez lehet akár egy ilyen hát egy kicsit megbélyegző, hogy jó, hát akkor ő biztos nem lenne alkalmas arra, hogy ezt a feladatot rábízzuk, mert ő nem a munkájának él, tehát hogy nem a cégnek él, hanem ő itt az óvodába rohangál a helyet, hogy itt maradna bent estig. És ez azért megint csak egy olyan tényező lehet, ami miatt aztán fokozza bennük a túlmunkát, hogy bizonyítsanak. Szóval mind a két nem megvan áldva ilyen értelemben, de lehet, hogy nálunk valahogy a nőknél ez több tényezőből jön így össze.
Most egy kicsit megint a te karrieredről, vagy te munkádról faggatnálak. Hogyha jól gondolom, akkor te elsők között foglalkoztál Magyarországon ezzel a jelenséggel. Ennek mondjuk milyen előnyei és hátrányai voltak, vagy vannak, hogy mondjuk ez nem egy nagyon kutatott terület?
Azért nem teljesen először, tehát volt már egy-két munka így a 2000-es évektől kezdődően. 2000-ben volt egy kötet, amiben egy fejezetnyi helyet kapott a Munkamánia. Ez Németh Attila és Gerevics József két neves addiktológusnak a kötete volt, és abban Füredi János és Füredi Júlia írtak egy fejezetet a Munkamániáról, viszont ez egy ilyen elméleti munka volt, illetve hát a saját klinikai tapasztalataikat még gondolom ebbe bele dolgozták, de ez egy ilyen összegző tanulmány volt, tehát nem született saját kutatás. Akinek a nevét még azért én megemlíteném, ő Borbély Tibor Bors, aki viszont 2006-ban Pece Mariannal együtt csinálta, tulajdonképpen szerintem tudomásom szerint az első ilyen vizsgálatot Magyarországon. Ők egy kérdőjéves vizsgálatban az attitűdöket vizsgálták a munkafüggőség vonatkozásában, de igazából ez nem jelent aztán meg csak egy szakdolgozat formájában online egyébként elérhető, de hogy ezzel nem foglalkoztak utána többet tudomásom szerint. És aztán ugye a 10-es években kezdtünk ezzel foglalkozni, hogy már ezt említettem, és hát én az előnyeit láttam inkább ilyen szempontból, hogy ez még egy kiaknázatlanabb terület. Tehát oké, hogy volt ez a néhány írás, de hogy jó lenne erről többet kutatni, és akár írni is, és megosztani a tudást a szakemberekkel is, meg az érdeklődő közönséggel. Úgyhogy én inkább az előnyét láttam, de ha már így kérdeztél, akkor a hátránya az mindenképpen az volt, hogy azért volt bennem egy kétkedés, mára már ez inkább csökkent, de nem múlt el teljesen, hogy az addiktológiai szakma ezt mennyire fogadja el, a munkafüggőséget, és hogy vajon itt még, hogy megvan-e ennek a létjogosultsága ezen a területen, vagy esetleg ez nem állja itt meg a helyét, és azt gondolom, hogy közben viszont a válasz az, hogy akárhogy is lesz ez majd a kutatások alapján, az nem rólam szól, hanem akkor, ha arra jut a tudomány, hogy ez mégsem egy addikció, hát akkor megérte kutatni, hogy ezt megállapítsuk. Ha viszont meg arra jutunk, hogy hát ez nagyon hasonló, nagyon sok adat alapján, mégis ez erősödik, akkor pedig ezt kell hangsúlyozni. Tehát mindenképpen egy izgalmas dolog. Az a része hátrányos volt, hogy úgy éreztem akár szakmai közegben, hogy egyedül vagyok ezzel a témával, és sok más kollega inkább hát nem csak népszerűbb is, de közismertebb addikciókkal foglalkozik, és közöttük akár diskurzusok alakulnak, közös kutatások. Én nekem ez kevésbé jelent meg, de most már ezen a téren is vannak egyébként változások, úgyhogy most például pont el fog kezdődni egy több mint 50 ország részvételével zajló nemzetközi kutatás. A két lengyel egyetem koordinációjával, tehát lengyelországi koordinációval, de a világ minden tájáról részt vesznek országok, köztük Magyarországról mi is, és hát ilyen nemzetközi összehasonlításban fogjuk tudni vizsgálni a munkafüggőséget, és azt, hogy ez mi mindennel függ össze, úgyhogy ez nagyon izgés, hogy itt viszont tényleg egy network tud kialakulni az országok között ezen a téren.
Ez tényleg tök jó. És végül záró kérdésként, Szerinted mi az, amit monitorozhatunk önmagunkban, hogy felfigyeljünk hamar a munkafüggőség potenciális jeleire, vagy hogyha ezeket észrevesszük magunkban, akkor mit tudunk tenni?
Szerintem érdemes akár, igen, ezt napi szinten, ez a monitorozás, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon jó gondolat, akár tényleg ilyen kis jegyzeteket, vagy ilyen naplószerűséget érdemes nézni, hogy akár a képernyőt mennyit használjuk, az e-mailjeinket, az üzeneteinket mennyit használjuk, mennyi időt töltünk ilyen alapvető szükségletekre, mint napi szinten, mint az étkezés, tehát az egy 5 perces, így bekapunk valamit a képernyő előtt típusú dolog, vagy egy rendes ebédszünet, pihenésre, tehát hogy ténylegesen tartunk-e pihenőket a munkaidőszakok között. Ezeket mindenképpen érdemes monitorozni, és ahogy említettem, szerintem amit érdemes így megtenni, az egy ilyen akár prioritási list, vagy ezt lehet, hogy így nem mondtam, de hogy erre mindenképpen gondoltam, illetve a mérleg, az előnyök és a hátrányoknak az összegyűjtése, hogy milyen előnyökkel jár az, hogy én ennyit dolgoztam az elmúlt években, és a mai napig ennyit dolgozom, és akkor nyilván ott lesznek azok az előnyök. Tehát ezeket fontos, hogy ne bagatelizáljuk, mármint, hogy akár ilyen kezelés során sem. Igen, előléptettek, megnyertem ezt a pályázatot, mit tudom én, ez az amaz. És akkor igenis végig kell nézni azt, hogy jó, de hogy amióta ennyit dolgozom, esetleg mi az, ami még most, hogy így belegondolok, történt. Lehet, hogy felszedett x kilót, vagy már nem megy úgy a, nem tudom, futás, vagy nem is szokott elmenni, vagy korábban még havonta találkozott a barátaival, de most már csak fél évente, és hogy ezeket mennyire tudja a túlmunkának tulajdonítani. Szóval, hogy ezt kéne valahogy egy kicsit ilyen tudatosan ránézni, hogy mit ad és mit vesz el. És akár a hozzátartozókat is érdemes megkérdezni, hogy ők hogy látják azt, hogy ő mennyit dolgozik, ennek milyen hatása van esetleg rá. Lehet, hogy eddig nem mondta senki, de tulajdonképpen egyszer csak kibukik belőlük, hogy hát tényleg annyira karikásak a szemeid, olyan fáradtnak tűnsz, mindig stresszes vagy, csak a munkáról lehet veled beszélgetni, már más nem is érdekel. Szóval nagyon sok ilyen apróság lehet, amit akár a környezet is visszajelezhet, és akkor ez egy ilyen, hát aha élményhez is vezethet, hogy hát akkor lehet, hogy ebben mégiscsak van valami, hogyha már a környezetem is ezt mondja. Ezekre a lépésekre, amiket egyébként a könyvemben igyekeztem így összefoglalni, el lehet kezdeni saját magunk is figyelni, hogy mennyire, tehát hogy tudatosan egy picit minél napról napra akár határokat húzni az időben a magánélet és a munka területei között, ugye a nemetmondás képességet egy picit erősíteni, a segítségkérést is erősíteni, nem kell mindig mindent egyedül megoldani. Nagyon fontos lehet az, hogy a munkáltatóval, felettessel egyeztessünk arról, hogy mi az, amit még bírunk, és mi az, amit már nem bírunk, mi az, ami esetleg olyan feladat, hogy meghaladja a kompetencia határ, vagy csak nem mertem mondani, vagy amit igazából utálok csinálni, és lehet, hogy más feladatot lehetne, szóval hogy több kommunikáció mindenképpen fontos lehet. Hát és amit csináljunk, tehát azt gondolom, hogy ha ezek a tünetek egyértelműek, akkor pedig érdemes pszichológushoz fordulni, akivel erről lehet beszélni. Akár coach segítségét is lehet kérni, de azt gondolom, hogy ott megint csak fontos azt látni, hogy a coachnak is megvannak a maga hát a kompetencia határai, és elképzelhető, hogy mélyebbre kell menni ahhoz, hogy ezek a munkafüggő tendenciák tartósan megszűnjenek, és ahhoz viszont mindenképpen akár terápiás segítség kellhet.
Ezzel az üzenettel én nagyon bátran hagyom a hallgatókat, és tényleg nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Nagyon szívesen, és én is köszönöm.
Illetve mindenkinek ajánlom, hogy keresse Kun Bernadett, Munkafüggők az ön kizsákmányolási lélektana című könyvét. Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.